ahogy ez egy mesterségesen és a politika által előállított probléma, úgy a politika szerintem viszonylag könnyen meg is tudná oldani. Kérdés az, hogy erre lesz-e bárkiben elég akarat és elszántság.
Az elmúlt pár hétben az egész világ egy olyan humanitárius katasztrófát nézhetett végig kibontakozni a lengyel és fehér orosz határon, amit egy-egyben egy elnöki palotában találtak ki. A fehér orosz kormány segítségével és bátorításával, fehér orosz repülőgépekkel és buszokkal több ezer, főleg közel-keleti menekültet vittek a fehér orosz lengyel határra, ahol aztán ők egy erdő szélén, étlen szomjan és hidegben várták, hogy át tudjanak menni az Európai Unióba, amiből aztán végül néha erőszakba átcsapó konfliktusok történtek. Ilyen típusú menekültválság még talán nem volt, mert ez azért politikai szempontból teljesen más, mint amit 2015-ben láttunk mondjuk a magyar határon kibontakozni, de hogy egy kicsit jobban meg tudjuk érteni, hogy mi történt, azt gondoltuk, hogy beszélgetünk erről azzal a két szerzőnkkel, akik talán a legtöbbet foglalkoztak ezzel a témával, úgyhogy itt a stúdióban köszöntöm Gazda Albertet és Magyari Pétert. Sziasztok!
Szerbusz!
Sziasztok!
Albert, téged kérdeznélek először, hogy egy kicsit el tudod mondani Dióhéjban, hogy végül is mi történt ott a lengyel-fehér orosz határon, és most hogy néz ki, hogy hol tart ez a történet?
Ugye, úgy Isten igazából november 8-a hétfő óta figyeljük az eseményeket, akkor vettek olyan léptékű fordulatot, ami hát világszerte felkeltette a gyakorlatilag az összes újság, vagy televízió, vagy bármi média figyelmét, de egy lényegesen hosszabb folyamatról van szó. Ugye a fehér orosz útvonal az már évek óta létezett, de viszonylag kevesen jártak arra, érthető módon, hiszen Fehér Oroszország, hát hogy is mondjam, nem azon az útvonalon fekszik, ami, szóval nem egyenes útvonalon fekszik mondjuk a Közel-Kelet és Nyugat-Európa között. Alapos kitérőt kell tenni, hogy arra felé menve eljusson az ember mondjuk Nyugat-Európába, vagy az Európai Unióba. Ezzel együtt ugye évek, de legalábbis hosszú hónapok óta hallunk olyan emberekről, akik arrafelé próbáltak meg bejutni, illetve az előbb elfelejtettem mondani, Fehér Oroszországba ugye alapvetően nem olyan könnyű beutazni bárhonnan, tehát például Magyarországról sem, ugye egy vízumköteles országról van szó, ami ugyan néhány éve rövid időtartamra, amelynek a fővárosa néhány éve rövid időtartamra meglátogatható mondjuk általunk is, de egyébként ezeket a könnyítéseket a koronavírus járvány idején például megszüntették. Tehát én tavasszal érdeklődtem az Ezer út utazási irodánál, aki specialistája a posztszovjet térségbe irányuló utaknak, és ők azt mondták, hogy gyakorlatilag nem lehet most bemenni. Na most ehhez képest ugye, különösen az utóbbi néhány hónapban több ezer elsősorban iraki kurdisztáni menekült vagy migráns, itt ugye a terminológiával bajban leszünk egyébként, és nem ideológiai okokból leszünk bajban. Tehát több ezren jutottak el Fehér Oroszországba. Konkrét iparág szerveződött arra, hogy őket Fehér Oroszországba juttassák, tehát utazási iparág, és részben a Fehér Orosz Belavia gépeivel, de nem csak a Fehér Orosz Belavia gépeivel, leginkább Erbilből, Damaszkuszból és Dubajból repültek ezek az emberek, nem olcsón. Megkapták a vízumot, mindenfajta probléma nélkül kaptak repülőjegyet, és repülhettek, és ezek az utazási irodák természetesen azt ígérték nekik, hogy probléma nélkül be tudnak majd jutni az Európai Unióba. Az utolsó állításuk természetesen nem volt igaz, probléma nélkül be tudtak jutni Fehér Oroszországba, de tovább már annak ellenére sem, hogy a fehér orosz hatóságok többé-kevésbé bizonyított módon Minszkből nemhogy buszokon, hanem állítólag katonai teherautókon is segítettek nekik eljutni a határig. Ugye amennyire én most így hirtelen emlékszem, de Péterben lehet, hogy kijavít, ugye már nyáron elkezdtek drótakadályokat, illetve kerítéseket építeni a litvánok, a lettek és a lengyelek is, hiszen a számok azok alaposan elkezdtek növekedni ebben az időszakban. Aztán ugye november 8-án szintet lépett a történet, amikor az erdőkből, a határmenti erdőkből a fehér orosz egyenruhások, azonosítatlan egyenruhások kíséretében több ezer ember, illetve először ezer ember, aztán több ezer ember vonult a Bruzgi-Kuznyica határátkelő közelébe, és onnantól kezdve már, hogy úgy mondjam, a világ szeme előtt folyt a történet, ami most éppen egy patthelyzetnél tart. November 8-ához képest, hogyha jól számolok, akkor nagyjából annyi történt, hogy azok a repülőjáratok leálltak, illetve nem szállítanak iraki, jemeni és afgán állampolgárokat Minszkbe, amelyek korábban szállítottak, például sem a Belavia, sem a Turkish Airlines nem szállít már. Úgyhogy úgy tűnik, hogy a számuk nem nő, ellenben fehér orosz állítások szerint most nagyjából 7000 közel-keleti állampolgár tovább utazni óhajtó közel-keleti állampolgár van fehér Oroszországban, ebből kettő egy Grodno városa melletti logisztikai központban, akikkel ugye kezdeni kell valamit. Hogy ezzel mit fognak kezdeni, az úgy gondolnám, hogy a következő hetek politikai játszmáinak a függvénye.
Péter, egy kicsit beszélsz nekünk arról, hogy mi ennek az egésznek a politikai háttere, meg igazából ami, ugye most itt Albert is felvetette, hogy többé-kevésbé bizonyított, hogy a fehér orosz kormány, meg a fehér orosz hatóságok nagyon aktívan segítették ezeket a menekülteket, vagy migránsokat, ilyen menedékkérőket, igen, ez egy ilyen bonyolult nyelvi játszma. Mit lehet erről tudni, és mi a politikai motiváció emögött?
Az első számú politikai motiváció valószínűleg a bosszú, illetve a tárgyalóasztalhoz kívánkozás a fehér orosz vezetés, elsősorban Lukasenka elnök részéről. Bosszú azért, mert a 2020 augusztusi elnökválasztás eredményét nem ismeri el az Európai Unió. Tehát őt nem tekinti legitimálnak az Európai Unió, és nem tekinti partnernek sem. Azóta lényegében a közvetlen diplomáciai kapcsolatok egészen a múlt hétig befagytak. Túl azon, hogy nem ismeri őt el az EU elnöknek, különböző szankciókat is kivetettek az országára, amelyek közül az igazán érzékeny és kemény szankciók azok a nyári Ryanair gépeltérítés után érkeztek az EU részéről. Ezek a szankciók most a következő hónapokban lépnek olyan fázisba, ami igazán komoly kárt okozhatna a fehér orosz gazdaságnak. Ugye a szankcióknak két részük van. Az egyik személyek ellen szólnak, illetve intézmények vezetői ellen szólnak, és a személyes kitiltásukról, a nyugaton lévő vagyonok befagyasztásáról, beutazási korlátozásokról szólnak. Ez az, amit egy rezsimnek sokkal könnyebb kezelnie. Most ez a 30 vezető az akkor nem fog venni ingatlant az Európai Unió területén. Legalább mutatják a lojalitásukat. Ami komolyabban fáj, azok az iparági kereskedelmi korlátozások, amelyek közül a legérzékenyebb fehér orosz részről a műtrágyaipar bizonyos alapanyagának a kiszállítása az EU-ba. Ez egy fontos és sok pénzt hozó üzlet volt fehér Oroszországnak, ahol a szankciókat úgy hozták meg, hogy már aláírt szerződéseket teljesíteni lehet. Ezek mostanában kezdenek csak el kifutni, tehát az új szerződéseket most évvégén, jövő év elején kellene megkötni. Ha ezeket nem sikerül, akkor az már valóban okoz anyagi veszteséget az országnak. Tehát egyrészt van ez a helyzet. Van az a helyzet, hogy az Európai Unió aktív, leginkább látványos, mint hatékony segítséget nyújt a fehér orosz ellenzéknek, ami emigrációba kényszerült. Itt Lengyelország és Litvánia, két útrakelők által leginkább most szorongatott ország, főszerepet vállalt. Tehát ott egyrészt fizikailag ott vannak azok a emigránsok, akik nem fehér orosz börtönökben vannak jelenleg, másrészt pedig anyagilag is támogatja ez a két kormány, és ez a két kormány a leghangosabb szószólója volt az Európai Uniós szankciók kivetésének. Ebben a helyzetben Lukasenka egyrészt vissza akar tehát vágni, másrészt pedig azt akarta, hogy tárgyaljanak vele. Tárgyaljanak vele Európából, ami meg is történt. Azzal, hogy múlt héten Angela Merkel német kancellárral közvetlenül tudott telefonon beszélni, az azt jelenti, hogy azt mondjátok, hogy nem nyertem meg az elnök választást, nem vagyok legitim elnök, akkor kivel beszéltek? Akkor ki vagyok én? Miért kerestek engem telefonon? Tehát itt már elért egy nagyon fontos lépést. Nem csoda egyébként, hogy a lengyel kormány teljesen ki van akadva azon, hogy ez a beszélgetés megtörtént. És ezen kívül még további motivációi is lehetnek, ugye a fehér orosz rezsimnek. Nagyon fontos az, hogy a Lukasenka örökségével mi lesz. Februárban Fehér Oroszországban népszavazás lesz az új fehér orosz alkotmányról. Ez az alkotmány jelentősen csökkenteni fogja az elnöki hatalmat, és két ciklusban fogja maximalizálni azt, hogy hányszor lehet elnök egy személy. Ha minden igaz, akkor Lukasenkának az új alkotmány hatályba lépésekor le kell mondani. De hogyan mond le? Milyen további szerepet tud vállalni az ország irányításában? Ez is egy kulcskérdés. Ezeket a részleteket még egyeztetni kell Oroszországgal is, és minél inkább tudja mutatni a Lukasenka, hogy ő a nyugat, az Európai Unió ellensége, őt onnan ütik, annál inkább feltételezheti azt, hogy jobb pozíciókat tud elérni magának Moszkva felől. Tehát ez is egy fontos része lehet az ő mozgásának.
Én annyit tennék hozzá, hogy szerintem egy kicsit abban is érdemes gondolkodni, amikor Lukasenkóról beszélünk, hogy az ő helyzete 2020-as választások után nagyon-nagyon-nagyon megváltozott. Tehát a 2020-as választások előtt Lukasenkónak volt egy ilyen libikóka politikája, nagyon komoly barátkozós gesztusokat tett a nyugat felé, és egyébként fordítva is. Tehát tudom én, újra tárgyalt az Egyesült Államokkal, és Mike Pompeo, akkori külügyminiszter például Minskben járt. Volt egy ilyen játéka, hogy akkor én egy kicsit nyugat felé mozdulok, én aztán vissza Oroszország felé mozdulok. Ugye ezt a bizonyos, olykor emlegetett szövetségi állami megállapodást, amit még 1999-ben írtak alá Oroszországgal, még Boris Jelcin elnöksége idején, tehát azt ugye gyakorlatilag több mint 20 év alatt nem vitték előrébb, mert Lukasenkónak éppen ez a libikóka politizálás felelt meg a leginkább. Na most a választások után, amit ugye garantáltan elcsalt, egyébként nem biztos, hogy csalás nélkül nem nyert volna meg, azután kitört tüntetések, illetve zavargások, illetve az ellenzék legyilkolása gyakorlatilag az ő libikóka politizálását ketté vágta. Attól kezdve emiatt is szerintem, vagy elsősorban emiatt, hát egyfajta politikai trollként viselkedik. Tehát nem mindig van ráció abban, amit ő tesz, és nagyon gyakran nincs ráció abban, amit mond. Ez a lépés, amit az ő minimum jóváhagyásával ugye most a migránsok menekültek vonalán végigvittek. Ez gyakorlatilag egy sehova nem vezető lépéssorozat. Igazából nem nagyon tudhat belőle jól kijönni. Szerintem nagyjából az a kérdés, hogy egyébként a saját sorsát mire akarja kifuttatni, és ennek ez csak egy szegmense. Más kérdés, hogy több ezer embert használnak éppen fel, akik ennek az egész történetnek az áldozatai nyilvánvalóan.
Igen, egy kicsit erre akartam rákérdezni, hogy mennyire jött be a politikai játszma, vagy a taktikázás. Ugye az elején valószínűleg eléggé bejött, mert hogy lehetett tudni, hogy oda segíti ezeket az embereket a lengyel határra, a lengyel kormány, ami ugye a magyarhoz eléggé hasonlóan migráns ellenes, meg migráció ellenes, az nagyon durván fog reagálni erre, akkor lehet rájuk újjal mutogatni, hogy micsoda kegyetlen állatok ezek az EU-s lengyel hatóságok, de közben az Európai Unió most ennek az egész konfliktusnak a csúcsán újabb szankciókat vezetett be Lukasenka ellen, és bár tárgyalt vele Merkel, én azt olvastam, hogy nem szólította elnök úrnak, hanem csak Lukasenka úrnak szólította, tehát nem beszélt vele, de nem ismerte el ilyen gesztusok szintjén, hogy ő egy elnök. Mennyire jöhetett be ez most, vagy mi lehet még ennek a kimenete?
Egyrészt ez egy üzlet is. Tehát az, hogy a vízumot pénzért adta a Fejrörösz állam.
Nem kevésért.
És a repülőjegyért is megkérte az árat. Hogyha egy olyan átlagot számolunk, hogy kb. 1 millió forintnyi összeget szedhettek le eddig mindenkiről, aki útra kelt, és ez egy elég óvatos, konzervatív becslés, és már 15 ezer ember ezen átment, ez 15 milliárd forintnyi bevétel, ami egy állam méretéhez képest nem iszonyú nagy, de egy fekete kasszához képest pedig elég nagy. És ez valószínűleg nem fog jelentkezni a költségvetés bevételi oldalán semmilyen kimutatásban. Tehát ez egy az egyben egy olyan fekete kassa, amit valószínűleg a Fejrörosz titkos szolgálat fedett műveletekre el fog tudni költeni a következő időszakban.
Hát illetve talán a Beláviát is megmentették vele egy időre.
Igen.
Igen, tehát a Fejrörosz állam azután, hogy egy államilag koordinált gépeltérítést végrehajtott, most államilag koordinált embercsempészetet hajt végre végzősorban.
Igen. Igen. Lehet-e ennek politikai haszna? Nem tudjuk, hogy amikor például a kancellár asszony nem nevezte elnök úrnak, de beszélgetett vele, akkor mit ígért meg a feszültség enyhítéséért cserébe? Valamit valószínűleg ígérhetett, mert másnap a leglátványosabban kinéző tábort azt beszállították valamilyen szükségszállásra. Tehát valamit tettek, nyilván ingyen nem tesz semmit senki, de pláne nem egy olyan diktátor, aki valamit el akar érni. A harmadik pedig, ő gondolhatta azt, hogy ez működhet, mert volt már, hogy működött. 15-16-ban például a finn-orosz határon volt egy ennél sokkal kisebb létszámot megmozgató, de egy nagyon hasonló akció, és a norvég-orosz határon is volt egy ilyen. Talán néhányan emlékeznek, amikor tök egyforma kerékpárokkal érkeztek irakiak egyszer csak Murmanszk, meg a finn tóvidék térségére Oroszország felől. Ráadásul ez az orosz oldalon egy militarizált zóna, tehát oda még oroszországi orosz sem mehet csak úgy beellenőrzés nélkül, nemhogy valaki iraki Kurdisztánból kerékpárral. Tehát az is egy ilyen akció volt, aminek a végén ott egyébként csak néhány száz, maximum 1000 fő toltak át néhány nap alatt a határon, de annak az lett a vége, hogy például a finnekkel az oroszok költöttek egy olyan alkut, ami az akkori orosz igényeknek megfelelő volt. Tehát láthatott már olyat, hogy ez a fajta politika nyugati partnerekkel szemben működhet.
Hát most ugye Fehér orosz oldal azt mondja a múlt csütörtök óta, hogyha jól számolok, hogy amikor másodszor beszélt Angela Merkel-el Alexander Lukasenko, akkor megállapodtak arról, hogy a németek 2000 embert átvesznek. Ezt ugye ők azóta is ismételgetik, hol Lukasenko, hol a sajtótitkára Natalia Eismont. Ugye azt mondják, hogy 2000-en vannak Grodnóban, ebben a grodnói logisztikai központban, amiről az elmúlt napokban valószínűleg sokan láttak sokféle képet. Ugye egy hatalmas teremben, polcokon alszanak, pihennek emberek. Ott vannak 2000-en a Bruzgi-Kuznica határátkelő mellől oda beszállított emberek, és Eismont szerint még 5000-en vannak most az országban, akiket a fehér orosz fél úgymond vállalja, hogy visszaküld, visszaröptet oda, ahonnan elindultak. Erre mondja azt Németország, hogy semmifajta megállapodás nem volt, és Lukasenkóik sem azt mondják egyébként, hogy konkrétan és szó szerint megállapodtak, hanem azt mondják, hogy abban állapodtak meg, hogy Angela Merkel ugye azt mondta, hogy ez Európai Uniós kompetencia, és akkor majd ők megbeszélik az Európai Unióban. Ezt ismételgetik Fehér Orosz oldalon. Ugye Alekszandr Lukasenko ma a grodnói kormányzóval találkozva is elmondta ugyanezt, hogy azt ígérték neki, hogy megbeszélik, és azt ígérték neki, hogy felveszik velük a kapcsolatot, és kijelölik a kapcsolattartó személyeket, de azóta senki nem jelentkezett, sőt, ha ők telefonálnak, akkor se veszik fel nekik senki a telefont, ez ugye az ő stílusában nagyjából így működik a nagy politika is egyébként, mint hogyha egy esti kocsmai sörözést akarnánk megbeszélni, de mindegy, tehát a lényeg az, hogy alapvetően különbözik az egész beszélgetésnek, vagy a beszélgetés vélhető tartalmának az olvasata. Ahogy Péter mondta, könnyen lehet, hogy Merkel valóban megígért neki valamit, nem biztos, hogy pont így, és pont 2000-et, és azt, hogy már holnap után, az biztos nem. De jelenleg ugye azt látjuk, hogy ebben a pillanatban gyakorlatilag ráég a probléma Lukasenkóra, tehát konkrétan ezek az emberek nála vannak, és ő nem tud velük mit kezdeni. Ugye, ha emlékeim nem csalnak, akkor eddig összesen egy repülőgépről volt szó, amelyik visszament talán Damaszkuszba, 431 emberrel, de azok között, akik már ott vannak, ugye töredék szeretne csak visszamenni, és mind a mai napig, és még szerintem nagyon sokáig abban bíznak, hogy valahogy csak sikerül bejutni az Európai Unióba, hiszen nekik azt ígérték, hogy ez nagyon egyszerű lesz. Ugye most a hétvégén a litván televízió hozott egy videós beszélgetést a Fehér Orosz határon egy iraki kurdisztáni férfival, aki ugye azt mondja, persze ők se biztos, hogy mindig minden ponton igazat mondanak, de ugye ő is elmondja ezt, hogy 4000 dollárba került az út, és hogy nekik teljesen egyértelműen azt ígérték, hogy az Európai Unióban minden további nélkül át tudnak majd jutni. Ja, és ő is azt mondja, hogy egyébként katonai teherautóval vitték őket ki a határa. Vagy igaz, vagy nem. Egyébként miért ne lehetne igaz is akár. Szóval az biztos, hogy ezek az emberek, ha nem mehetnek előre, és ha nem akarnak visszamenni, akkor most ott lesznek egy darabig. Állítólag egy nap 20 000 eurójába kerül a Fehér Orosz államnak a Grodnóban, mármint hogy ebben a logisztikai központban. Ez persze megint egy olyan beszélés, hogy vagy igaz, vagy nem, de most nagyon sok olyan dolgot mondok, hogy vagy igaz, vagy nem, de máshogyan nem könnyű mondjuk az ilyen részleteknek a mélyére látni. Minden esetre a probléma annál nagyobb lesz, ahogy telik az idő, tehát napról napra nagyobb. És hogy mi a feloldása egyébként, azt egyáltalán nem látjuk. Az biztos egyébként, hogy mondjuk úgy bel, mint külpolitikai értelemben, a költségeket leszámítva, például Lengyelországnak szerintem kifejezetten hasznos, hogy most a határa tud mutogatni, és az Európai Unió védőbástyájaként tudja magát feltüntetni, és vízágyúval tud lövöldözni, és hibrid háborút tud emlegetni egyébként minden egyes megszólalásában, amivel szemben ugye megint csak megfogalmazhatunk kételyeket, mármint minimum a részleteket tekintve.
Mármint a lengyelek?
A lengyelek részéről persze. Ez a klasszikus formula, hogy mivel tereljük el a figyelmet, hát, és miről tereljük el a figyelmet, ez a lengyelek szempontjából hát, jókor jött probléma, hogyha így nézzük.
Picit tudsz beszélni, hogy a lengyel kormány meg az EU hogy jön ki ebből a dologból, és az EU-n belül milyen visszhangja lehet ennek az egész ügynek?
Varsói kormány és a brüsszeli intézmények viszonya az mély ponton volt, pont akkor, amikor a krízis kirobbant. Szóval november elejé napon, amiről az Albert is beszélt. Egyrészt van a 2017 óta tartó vita arról, hogy milyen állapotban van a lengyel jogállamiság, és itt kifejezetten a bíróságok függetlenségéről szól a konfliktus. Ezt nagyon sok ponton megtámadta a Lengyelországban bírósági reformnak nevezett törvények sorozatát az Európai Bizottság. Ebből egy csomó már az EU bírósága elé került, és ebből van egy olyan, amit a még nem egy végleges határozat, de egy közbülső határozat a bíróság részéről, amit a lengyel kormány nem hajtott végre, és ezért napi 1 000 000 eurós pénzbüntetést vetettek ki, pont most ősszel, néhány héttel a krízis robbanása előtt a lengyel kormányra. Ilyen még nem volt az EU történetében, hogy ennyi pénzre büntettek volna meg egy tagállamot, főleg nem olyan esetben, amikor bírósági végzés nem végrehajtásáról van szó. És ráadásul nem látszott a kiút egyáltalán. Most látszik egyébként, mert a lengyel kormány azt mondta, hogy akkor ők az alkotmánybírósághoz fordulnak, ami kimondta azt, hogy bizonyos témákban a lengyel kormányt nem kötik az EU bíróságának a döntései, mert a lengyel alkotmány magasabb rendű jogforrás ebben az országban. Ettől teljes jogi szempontból ez egy atombomba az EU-nak. Tehát, hogyha az történik, hogy a bíróság ítéleteit nem hajtják végre a tagállamok, akkor attól kezdve minden EU-s megállapodás megszeghetővé válik, és ez egy olyan láncreakciót indíthat el, elméleti szinten természetesen, ami az egész szövetség szétesésével jár. Tehát emiatt nagyon idegesek, nagyon sokan, nem csak a Brüsszel intézményekben, hanem általában az európai politika struktúra számos pontján is. Közben ezzel párhuzamosan Lengyelország ugyanúgy járt, mint Magyarország. Az Európai Bizottság nem engedte át a újjáépítési alapból, ebből a hatalmas nagy pénzjuttatási kosárból a pénzek utalását. Hivatalosan nem a jogállamisági mechanizmus miatt, a két kormány úgy gondolja, hogy amiatt, most nem mennék bele, a lényeg az, hogy több fronton nagyon éles, és most már nagyon sok pénzbe kerül, tehát ezek már nem azok az elvi viták, amik a hetes cikkei alapján történő eljárás szerint mentek a tanácsban, hogy néhány havonta egyszer akkor az igazságügyminiszterek kiállnak a sajtól, és azt mondják, hogy mi rákérdeztünk, és nekünk úgy tűnik, és nagyon aggódunk, meg hogy az Európai Parlament megszavaz mindenféle jelentéseket, amelyekben hivatalosan is összevonja a szemöldökét, hanem ez már tök sok pénzről szóló, nagyon éles konfliktus, amiben hasonló cipőben van a lengyel kormány, mint a magyar, csak ők egy néhány hónappal előrébb járnak, és nekik annyival jobban fáj már. Ebbe a helyzetbe robbant bele ez a válság, mikor a lengyelek azt mondják, hogy mi bajban vagyunk, védjük a ti határaitokat is, és ahelyett, hogy segítenétek, megbüntettek. És ez legalább retorikai szinten egy elég jól használható helyzet.
De ez behatással lehet, vagy hatással lehet ezekre a ilyen határvédelemhez, meg migrációs politikához egyáltalán nem kapcsolódó konfliktusokra is?
Mindennel összefügg az EU-s alkudozási rendszer során, tehát igen, ez hatással lehet rá. Nem beszélve arról egyébként, hogy a bizottság szeretett volna előjönni az új menekült szétosztós javaslataival, amivel már 2016 májusa óta próbálkozik újabb és újabb javaslatokat a tagállamok elé tenni, hogy mit csináljon az EU, hogyha egy ilyen sok helyzet alakul ki valamelyik határának vonalán. Ugye erre volt az az eredeti ötlet, hogyha ilyen rendkívüli helyzet van, akkor osszuk szét egy kvóta szerint a tagállamok között ezeket az embereket. Ezt ugye többek között a magyar és a lengyel kormány is megvétózták annak idején, aztán kijöttek egy újabb ötlettel tavaly ősszel, azt a V4-ek közösen söpörték le az asztalról, és most jött volna a bizottság a legújabb ötletével vagy ajánlatával. Hát lehet, hogy most pont ez megint egy alkalmatlan időpont lesz.
Még egy dolog jutott eszembe, az az, hogy a lengyel kormány, meg a lengyel hatóságok mennyire, hogy hogyan kezelték ezt az egészet, ugye ott is volt, hogy gyakorlatilag kitiltották a határ mentéről minden civil szervezetet, sajtót, mindenkit. Ugye most törvénymódosítást kezdeményeztek, hogy mert ott ugye nem lehet meghosszabbítani ezt a fajta ilyen rendkívüli állapotot, ezért most egy törvényt módosítanak, hogy valami ilyen zónákat létrehozzanak. Ez hogy mondjam, ez így jogilag mennyire tűnik így okénak, meg jogállamiság szempontból, meg ennek milyen ennek lehetnek-e még következményei?
Hát biztos lehetnek következményei, és egészen biztos, hogy a lengyel ellenzék ennek nem örül. Nagyon kemények a lengyel intézkedések. Nyilván mindig a legnehezebb az, amikor arra hivatkozik valaki, hogy nemzetbiztonsági veszély van. Hát érted. ezt vitatod, ha záruló vagy? Ilyen komolyan magasra rakják a tétet, és most pontosan ez történik Lengyelországban, és ezzel párhuzamosan a folyamatos háborús helyzettel való riogatás, az nagyon is hatott Lengyelországban. Ott pont ma reggel jelent meg egy közvéleménykutatás, amiben a lengyel népesség 55%-a mondta azt, hogy el tudja képzelni, hogy fegyveres konfliktus lesz ebből. Tehát egy háború lesz konkrétan. Erre készítenek fel a lengyel politikusok már hetek óta, ahogy Albert is az előbb említette, elmondják néhány percenként, hogy ez már is hibrid háború, ami csak egy lépéssel jár az igazi háború mögött. Vagy talán nem is jár mögöttem, mert mostában így vívják háborúkat. Ilyen értelemben a hisztériakeltés és a háborús pszichózis az elég jól működik, és azért veszélyes ez a helyzet, mert mind a két országnak van egy kollektív védelmi megállapodása. Ha Lengyelországot megtámadja, akkor ő kérheti a NATO 5-ös cikkei alapján, hogy az összes NATO tag rohanjon a segítségére.
Ugye a 4-es cikkét azt már be is mondták.
Igen, igen, ami ennek úgymond az előszobája, ami egy politikai típusú egyeztetés hasonló helyzetben, ami azt jelenti, hogy akár az Egyesült Államok hadseregének be kell avatkoznia. A másik oldalon pedig Fehér Oroszországnak olyan védelmi megállapodás van, hogyha őt megtámadják, akkor Oroszország megvédi, sőt, abban az esetben Oroszország azt hiszem, hogy automatikusan lehetőséget kap, hogy a hadseregét mozgassa Fehér Orosz területen a Minszki parlament felhatalmazása nélkül. Ráadásul a 2020-as puccs óta Oroszország elérte azt Lukasenkánál, amit előtte nagyon hosszú évekig nem sikerült elérni, hogy legyen állandó katonai légibázisuk pont Grodnóban. Ami hivatalosan ugye nem légibázis, hanem oktatóközpont, de ettől még egy állandóan jelen van ott az orosz légierő, pont a lengyel határnál. Tehát itt nagyon könnyű egy ilyen klasszikus első világháborús dominóeffektusba belefutni. Valószínűleg meg remélhetünk abban, hogy ez igazából egyik fontos szereplőnek se az érdeke.
Annyival egészíteném ezt ki, hogy a háborús helyzet, vagy háborúsnak mondott helyzet, vagy akár a háborús retorika, vagy a háborús pszichózis kifejezés, ugye el is hangzott az előbb, az gyakorlatilag mindig a hatalmon lévő politikai erőknek kedvez. Tehát, hogyha háború van, akkor én, aki irányítom ezt az országot, akkor én vagyok az, aki helyt áll. És ez az említett felmérés is azt mutatja, hogy ebben, hát enyhén szóval is van valami. Tehát háborús, hibrid háborút emlegetni nem csak külpolitikai, hanem belpolitikai értelemben is nagy valószínűséggel hasznos.
Azt amúgy lehet tudni, hogy azon kívül, hogy a Fehér Orosz kormány létrehozta ezt a konfliktust, mi oka van annak, hogy most megint volt egy ilyen menekült áradat, de hogy ugye nagyon sokszor került szóba az, hogy ugye iraki Kurdisztánból most sokan jöttek, tehát hogy a küldő országokból úgy mondott van valami változás, ami miatt most, vagy lehet tudni valami változásról, ami miatt most többen jöttek, vagy egyszerűen most így az, hogy lehetőséget teremtett erre a Fehér Orosz kormány, ez önmagában okozta azt, hogy most sokan megpróbáltak megint bejönni?
Hát iraki Kurdisztánra úgy szoktunk gondolni, mint a térség egyik legnyugodtabb helyére, ahol jelenleg nincsenek átfogó konfliktusok, és ami többé-kevésbé működik. Egyrészt könnyen lehet, hogy ez nem így van. Például a Fehér Orosz ellenzéki Zerkaló.io-ban néhány nappal ezelőtt hosszasan mesélt a történetéről egy iraki kurdisztáni újságíró, aki egyébként kivételesen megpróbált menedékjogot kérni Fehér Oroszországban, de gyakorlatilag azonnal visszaröptették. Ő azt állította, hogy iraki Kurdisztánban sincsen kolbászból a kerítés, ez lehet, hogy blaszfémia, mert mindent elönt a korrupció, és például a médiát azt folyamatosan fenyegetik, és így tovább, és így tovább. De egyrészt benne van a dologban az is, hogy azért itt megint csak egy ilyen generált mozgásról beszélünk, másrészt pedig nyilvánvalóan azért mégiscsak egy olyan térség ez, ahonnan hát érdemes lehet elmenni, mondjuk Nyugat-Európába, hogyha van olyan példa, vagy ismernek ezek az emberek olyan embereket, akiknek mondjuk Nyugat-Európába sikerült eljutniuk, és sikerült ott megkapaszkodniuk, akkor azért az ilyen térségekből továbbra is adódik, hogy megpróbálkozzon valaki a életfeltételeinek a gyökeres módosításával. Az biztos, hogy ez nem az a térség, ami mondjuk Afganisztán, és úgy tudni, hogy a Fehér Oroszországban viszonylag kevés, például Afganisztánból érkező menekült van. Ez is csak azt mutatja, hogy honnan sikerült megszervezni ezeket az utaztatásokat, és honnan lehetetlen.
Ne felejtjük azt, hogy azért az Európai Unió azt nagyon jól elérte, hogy a hozzá beköltözni szándékozókat megállítsa, vagy legalábbis radikálisan csökkentse a létszámokat. Ebben benne van a Törökországgal kötött megállapodás, benne van a határvédelem megerősítése egy csomó helyen, benne van egy sokkal hatékonyabb, bár még mindig sokat kritizált kitoloncolási politika. Vagyis azok az emberek, akik úgymond nem az életükért futnak szó szerint, tehát nem az történt, hogy felégették a házukat, és nincs hova visszamenniük, azok nem feltétlenül indulnak el, mert kockázatos eljutni. És itt most azt látjuk, hogy olyan emberek indultak el, akiknek egyébként volt valami vagyona, vagy pénzé tehető vagyontárgya, eladták az autójukat, a lakásukat, hogy megvegyék ezt a fehér orosz vízumot és a hozzátartozó repülőjegyet. Tehát nem a legrosszabb állapotban lévő embereket látjuk most útnak indulni, hanem olyanokat, akik úgy gondolják, hogy sokkal jobb életet érdemelnek. És adott esetben nyilván van egy személyes történetük is, amiért úgy érzik, hogy tarthatatlan otthon lenni, de ők alapvetően nyugati típusú életet akartak maguknak. És úgy látszódott, hogy most erre befizetnek, akkor megkapják ezt a lehetőséget. Tehát ebben az értelemben ez inkább egy disszidálási hullám, mint sem egy klasszikus menekült hullám.
Mennyire sejlik föl-e mögött az egész mögött Vlagyimir Putyin és Oroszország? Mennyire lehet ezt tudni?
Én hajlamos vagyok azt gondolni, hogy szinte sem ennyire. Áttételesen persze igen. Vlagyimir Putyinnak nincs könnyű dolga Alekszandr Lukasenkóval, soha nem is volt. Nyilván sok tekintetben fogni tudja, például akár a gáz vagy az olajárán keresztül is, és több egyéb ponton keresztül, de Alekszandr Lukasenkó már 2020 előtt is meglehetősen hajlamos volt sajátos húzásokra, és ahogy korábban arról beszéltem, 2020 augusztusa után pedig főként. Az biztos, hogy az orosz külpolitikának nem nincs ellenére, hogyha az Európai Unió egy-két ponton destabilizálódni látszik, vagy aggódásra kényszerül, vagy problémákkal kell neki szembesülnie. Azt, hogy ő szervezte volna, mint ahogy arról ugye a krízis szintet lépésének elején több alkalommal nyilatkoztak elsősorban a lengyelek, de nyugati szemleírók is írtak hasonlókat. Azt én gyakorlatilag kizártnak tartom, vagy szinte kizártnak tartom. Más kérdés, hogy ugye több szempontból lehet hasznos, például föl lehet tűnni a mediátor szerepében, ugye Angela Merkel is azután konzultált telefonon Lukasenkóval kétszer is, hogy Vlagyimir Putyinnal előzőleg háromszor beszélgetett telefonon, és az orosz elnök ugye erre biztatta. Lehet egyébként gyengíteni mondjuk magát Lukasenkót is, mert hol arra van szüksége az orosz politikánk, hogy hol gyengüljön, hol arra, hogy nem. Egy szemléletes példa konkrétan az elmúlt napokból, ugye, külügyminiszteri tanácskozáson múlt pénteken Vlagyimir Putyin mintegy mellesleg megemlítette, hogy Lukasenkónak ideje lenne tárgyalnia az ellenzékkel, ugyan nem mondta, hogy kit ért ellenzék alatt, minden esetre a fehér orosz vezető, illetve vezetés meglehetősen idegesen reagált. Először a már említett Natalia Eis mondta, Lukasenko sajtótitkára mondta, hogy persze-persze tárgyalunk az ellenzékkel, azzal az ellenzékkel, amely egyébként nem hagyta el az országot, mert az az ellenzék, amely elhagyta az országot, az hazaáruló. Majd vasárnap Lukasenko mondott olyat, vagy a hétvégén, nem biztos, hogy vasárnap, hogy majd akkor fogok tárgyalni Svetlanával, hogyha Vlagyimir Putyin is leül Navalnyijjal. Szóval ez egy ilyen, hát nem éppen kutya-macska barátság, mert a kutya nagy, a macska meg kicsi, vagy fordítva, de minden esetre a Oroszországnak, ja, és ne felejtsük el azt, hogy a krízis előtt, vagy a krízis szintet lépés előtt egyezkedtek arról Lukasenkóval, hogy akkor talán mégiscsak a szövetségi állammal kapcsolatos megállapodások további pontjait kellene kidolgozni és életbe léptetni, tehát egy ilyen mozgás is van. De szerintem az a legfontosabb, amit egyébként Péter a beszélgetés egy korábbi szakaszában mondott, hogy ugye a fehér orosz alkotmánymódosítás és Lukasenko esetleges lelépése, ami vélhetően nem lelépés lenne, hanem egy felhők közé emelkedés a összfehér orosz nemzetgyűlésbe életet lehelés útján. Tehát lenne egy ilyen hazabölcse pozíció Fehér Oroszországban, és azzá emelkedne Lukasenko, és ehhez kellene valami fajta soft átmenet. Tehát az biztos, hogy Oroszországban most magát ezt a migrációs válságot csak egy apró pontnak tekintik ahhoz képest, hogy egyébként egy ilyen soft landinget vagy egy soft átmenetet végre tudjanak hajtani Fehér Oroszországban, aminek köszönhetően Fehér Oroszország nem sodorodik át a nyugati oldalra, de egyébként nem kell érte maximális felelősséget vállalni sem. Ugye Oroszországnak mindenképpen egy önálló Fehér Oroszország az érdeke, már pusztán csak azért is, hogy ne legyen 1200 kilométerre hosszabb a közvetlen határa a NATO-val.
Abszolút, és két apróság megjegyzése. Feltették újságírók a kérdést a francia EU-ügyi miniszternek, meg az amerikai külügyminiszternek is, hogy szerintük ebben a válságban mi volt az orosz kormányzat, vagy akár személyesen az orosz elnök felelőssége. Mind a ketten azt mondták, hogy nincs bizonyíték közvetlen összefüggésre, majd mind a ketten megjegyezték, hogy egyébként ha valakinek, akkor a Putyinnak van ereje és módja hatni Lukasenkóra, tehát hogyha nagyon akarja, akkor leállíthatná. És ilyen értelemben meg van felelőssége. Tehát ez a hivatalos, mondjuk azt, hogy a NATO két erős országának vezetőjének az álláspontja. Másik ilyen apróság, hogy tehát olyan szinten biztos, hogy van egy ilyen jóindulatú szemhunyás orosz részről, amiről az Albert is beszélt, hogy például vannak olyan beszámolók, hogy most amióta Irakban az EU követelésére bezárták a fehér orosz konzulátust Erbilben és Bagdadban is, azóta ugyanazok az utazási ügynökök már orosz vízumot árulnak, és Oroszország, Fehér Oroszország, Németország útvonalat ígérnek a pénzbefizetőknek, és vannak olyan hírügynökségi értesülések, ami szerint ezen az útvonalon már is néhány tucat vagy száz ember bejutott Fehér Oroszországba. Nyilván, ha ez tényleg igaz, és ez tényleg működik, akkor ezt nem lehetne úgy csinálni, hogyha ez kifejezetten az orosz elhárítás ellenére lenne, de ugyanakkor valóban a legtöbb jel arra utal, hogy ez alapvetően egy minszki ötlet és egy minszki szervezés volt.
Most ugye hétfő van, amikor itt beszélgetünk a stúdióban. Rövid távon mire lehet számítani, hogy mi fog történni, meg mi történik most a fehér orosz-lengyel határon, és mennyire elképzelhető, hogy ez az egész hónapokon belül megismétlődik, hogyha ugye már mondtad, hogy már kvázi újraindultak ezek a csatornák, vagy úgy tűnik?
Abszolút kiszámíthatatlannak látom most Lukasenkót, erről ugye többször is beszéltem az elmúlt időben. Az biztos, hogy a helyzet kulcsa annyiban nála van, hogy az Európai Unió nem nagyon módosíthat az álláspontján. Tehát én ezt a 2000 embert, nem tudom Péter ezzel hogy van, hogy ezt a 2000 embert is szinte elképzelhetetlenek tartom, mert hogyha 2000 embert most hirtelen átbuszoztat a Németország Lengyelországon, akkor ez onnantól kezdve egy már bevált, egy már használt útvonal, és újabb mozgásokat generál. Innen nézve nyilván azt feltételezem, hogy a határ zárva marad. Nem nagyon tudok elképzelni, hogy az elmúlt két hétben többször is esett szó arról, hogy esetleg katonai konfliktus alakulhat ki Lengyelország és Fehéroroszország között, akár csupán véletlenül is. Én nem hiszem, hogy erre ne figyelnének nagyon, hogy ez ne legyen, Fehérorosz oldalról is, és lengyel oldalról is. Ez biztos, hogy senkinek sem érdeke. Nem gondolom azt, hogy Lukasenkót ennél, amennyire eddig Angela Merkel legitimebbé tette egy picivel, nem hiszem, hogy ennél még legitimebbé tehetnék nagyon könnyen. Ugye a litvánok és a lengyelek nem győzik naponta elmondani, hogy szó sem lehet arról, hogy elismerjék a Alekszandr Lukasenkót elnöknek, illetve a tavalyi választások eredményét hitelesnek. Tehát innen nézve egy abszolút padhelyzet. Most ugye hallani olyan híreket, a lengyelek és a litvánok is állítják ezt megint csak naponta, hogy a fehér oroszok úgymond stratégiát változtattak, és kis csoportokban viszik ki az embereket a határa, hogy akkor hát, ha könnyebben át tudnak jutni, és nem tudom, nem veszik őket észre. Lengyelek, litvánok mind azt állítják, hogy ők aztán nagyon észreveszik, és azonnal visszazsuppolják mindegyiket. Arról nem is beszéltünk egyébként, hogy ez hogyan lett lehetséges, mármint az azonnali visszazsuppolás és a adott esetben a menedékkérés meg nem vizsgálása. Ugye a lengyel részről nyáron fogadtak el azt hiszem egy olyan törvényt, ami ezt lehetővé teszi. A hasonló magyar törvény elfogadása miatt ugye globális felháborodás volt 5 vagy hány évvel ezelőtt.
Sőt, van egy érvényes Európai Uniós Bíróság ítélet, ami törvény megsemmisítésére hívja fel a magyar kormány, melyet egyébként a magyar kormány nem teljesített, hanem a saját alkotmánybírósághoz fordult. De ezért mondom, hogy néhány hónap lemaradásban vagyunk Lengyelországgal szemben, de mindjárt itt is jön a napi 1 milliós büntetés.
Hát igen, viszont a lengyelek által a országba bejutott és azonnal visszakergetett menekültek, migránsok ügyében ezt a szállat egyébként nem nagyon látszik boncolgatni, mondjuk így a nyugat. Szóval egy abszolút padhelyzet van, az biztos, hogy konkrétan legalább azzal 7000 emberrel egyébként kezdeni kell valamit. Etetni kell őket, orvosi ellátást kell biztosítani számukra. Ugye ez is egy naponta előkerülő hír, hogy felütötte a fejét ebben a Grodnoi logisztikai központban a koronavírus járvány, amire ugye a fehér orosz hatóságok naponta mondják el, hogy nem igaz, csak egy eset volt, hát majd biztos, hogy lesz több, ugye nem tud nem lenni. Ugye ez egy gyakorlati probléma most a fehér oroszok számára, és nekem tényleg fogalmam sincs, hogy merre felé lehet ebből elmozdulni.
Amúgy hogy ezekkel az emberekkel, akik most ugye ott vannak, ragadtak Fehér Oroszországban, hogy lehetett arról hallani, meg te is mondtad, hogy volt, aki próbálkozott azzal, hogy akkor Fehér Oroszországban kérjen menekült státuszt, meg a New York Times is beszámolta arról, hogy vannak, akik így ezt tervezik. Ezt mennyire, szerintetek ez mennyire, hogy mondjam, látszik lehetségesnek, hogy akkor végül a Fehér Orosz kormány ad nekik menekült státuszt, és ott maradhatnak, vagy idővel mindenkit visszakényszerítenek majd oda, ahonnan jött.
Lukasenko azt nyilatkozta a hétvégén, hogy egyetlen egy ilyen ember sem volt. Ugye legalább egyről tudunk, de valószínűleg többről, aki megpróbálta. Nem hinném azt, hogy tömegében lennének ezek között az emberek között olyanok, akik azt gondolnák, hogy Fehér Oroszország jelenteni majd számukra a megoldást. Nem azért indultak el, és nem valószínű, hogy a jelenlegi fehér-orosz viszonyok között nagyon gyorsan otthon tudnák magukat érezni. az sem biztos egyébként, hogy sokkal jobb mondjuk Fehér Oroszországban bármit csinálni, mint iraki Kurdisztánban. És azt sem hiszem egyébként, hogy a fehér oroszoknak erre lett volna bármikor is, bármennyire is stratégiájuk vagy forgatókönyvük.
Nehéz kérdés, hogy mi lesz valóban. Egy dolog biztosan látszik. Ezt az útvonalat lezárni politikai akarat kérdése. Szemben mondjuk a Szíria felől gyalog elinduló menekültáradattal, ahol 2015-ben többségében olyan emberek indultak útnak, akiknek szó szerint kibombáztak a házukból, és ezért muszáj volt menniük valahova. Itt nem ez a helyzet. Egyrészt az elmondottak miatt, másrészt pedig, amire az Albert is utalt korábban, hogy ugye nem olyan egyszerű átsétálni a közel-keletről Fehér Oroszországba, tehát itt repülőjegy kell ehhez a indító országnak, a fogadó országnak, a hatóságainak a segítséget kell, vízum kell, tehát nagyon sok olyan pontja van ennek a útvonalnak, amit egyszerűen hivatali döntéssel le lehet állítani. Ilyen értelemben a megoldás sokkal egyszerűbb, a megoldás lehetősége sokkal kézenfekvőbb, mint egy csomó más migrációs nyomás esetében, amit látunk a világban, vagy akár az Európai Unió külső határain. A másik nagy kérdés egyébként, mit fog csinálni jogilag valóban Fehér Oroszország, hiszen, hogyha ezeknek az embereknek lejár a turista vízumuk, már pedig ez néhány héten belül egymás után egyenként le fog járni, akkor elben a Fehér Orosz hatóságoknak joguk lenne őket visszaküldeni oda, honnan jöttek. Nyilván ennek a finanszírozása és a logisztikai feltételeinek a kitalálása nem lenne egy nagyon magától értetődő és egyszerű feladat, de jogi szempontból a dolog szintén működőképes lenne, tehát van rá elben recept. Úgyhogy sok tekintetben, ahogy ez egy mesterségesen és a politika által előállított probléma, úgy a politika szerintem viszonylag könnyen meg is tudná oldani. Kérdés az, hogy erre lesz bárkiben elég akarat és elszántság.
Ja, hát nagyon szépen köszönöm Magyari Péternek és Gazda Albertnek, hogy itt voltatok, és beszélgethettünk erről a nagyon furcsa és nagyon, nagyon különös esetről. Nektek hallgatók pedig köszönjük, hogy meghallgattatok minket, és erről a témáról is még biztos, hogy lesz számos anyagunk a 444-en, úgyhogy olvassatok a cikkeinket, hallgassatok a podcastjainkat, nézzétek a videóinkat, és lépjetek be a körbe. Sziasztok!